900 megfigyelő, 13 ezer rendőr 10 év után másodszor tartanak palesztin parlamenti választásokat.
Itthon éjszaka is használhatják a várótermeket a hajléktalanok, közben Franciaországban botrányt okozott a segélyezés.
Egy pécsi cég átvenné azt a nagymányoki varróüzemet, amelynek csökkent munkaképességű dolgozóit a korábbi tulajdonos becsapta.
Közzétették 16. Benedek pápa első enciklikáját, az Isten a szeretet kezdetű dokumentumot.
Jó napot kívánunk! 10 év után másodszor választják meg a palesztin parlamentet. A választók 132 képviselői helyről döntenek. Most először a Hamas jelöltjei is indulhatnak.
A radikális szervezetet Izrael és az Egyesült Államok terrorszervezetként tartja számon. A szavazások zavartalanságára 900 külföldi megfigyelő vigyáz. A biztonságért 13 ezer rendőr felel.
A Fatah és a Hamas színeibe öltözött Gáza egész belvárosa. A két rivális politikai erő sárga, illetve zöldzászlói lepték el az utcákat. Reggel 6-kor megkezdődött a palesztin parlamenti szavazás. A várakozások szerint ma csak nem másfél millióan járulnak az urnákhoz. A palesztinok nem csak a gázai övezetben és Cisjordániában, hanem az izraeli parlament múlt heti döntése alapján Kelet-Jeruzsálemben is leadhatják a voksukat. A kampánycsend ellenére egymás után tűnnek fel a különböző pártok képviselői a szavazás helyszínein. De néhány szabálytalanságon túl egyelőre semmilyen komolyabb incidensről nem tudni. A palesztin fegyveres szervezetek ígéretet tettek arra, hogy a voksolás alatt leteszik a fegyvert, bár az iszlám dzsihád több tüntetést szervezett a napokban. A radikális mozgalom arra szólította híveit, hogy ne vegyenek részt a szavazáson. A voksolás történelmi jelentőségű, hiszen 10 év óta először választ új törvényhozásra a palesztinnél. Ráadásul ez az első alkalom, hogy a mandátumokért olyan radikális szervezetek is indulhatnak, mint például a Hamas. A nyugat által terrorista csoportként számon tartott Hamas a jelenleg kormányzó Fatah párt legfontosabb kihívója. Sokan aggódnak, hogy a hatalomra jutása esetén egy vallásos konzervatív iszlám rendszert vezetne be. Kérdés, hogy az előzetes felmérések szerint fejfej mellett haladó pártok bármelyike képes lesz-e annyi szavazatot begyűjteni, hogy egyedül alkosson kormányt. Valószínű, hogy kénytelenek lesznek koalícióra lépni. Az együttműködés lehetőségét egyébként egyik párt sem zárta ki.
Belehalt sérüléseibe egy 10 éves kisfiú, aki a montenegrói vonatbalesetben sebesült meg. Ezzel 44-re emelkedett a hétfő esti tragédia halálos áldozatainak száma. A személyvonat Podgoricától 15 kilométerre kisiklott. 4 utasokkal teli kocsija a Moraca folyó medrébe zuhant. A balesetet valószínűleg fékhiba okozta.
Ezekben a percekben fogadja a sajtó képviselőit a múlt csütörtökön Magyarországon lezuhant szlovák katonai repülőgép egyetlen túlélője. A 27 éves Martin Farkast a Kassai Kórházban már meghallgatta a baleset körülményeit vizsgáló tiszt. Részleteket nem árultak el. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hegyce határában egyelőre ismeretlen okból lezuhant repülőgép 42 áldozatától, holnap délelőtt 11 órától Eperjesen vesznek végső búcsút.
Még mindig járhatatlan egy út Borsodban a hóátfúvások miatt. Felső Zsolca és Bekecs között hómarók dolgoznak azon, hogy legalább egy sávon lehessen közlekedni. A megyében 5 út egy-egy szakasza csak egy nyomsávon járható. A hideg és a nagy mennyiségű hó miatt a legjelentősebb kár Legyesbényén és Vajdácskán volt, ahol több épület és az iskola tetőszerkezete is megsérült. Borsodban a belvíz is komoly gondot okozott, eddig 21 településen keletkezett kár, mintegy 320 millió forint értékben.
Több órás kutatás után megtalálták a búvárok annak a fiatalembernek a holttestét, aki tegnap este a Velencei tóba esett. A 29 éves pákozdi férfi két társával együtt korcsolyázott a tavon, amikor beszakadt alatta a jég. A kijelölt korcsolyapályák már vasárnap óta le vannak zárva, mert a jég elvékonyodott.
A rendkívüli hideg miatt éjszaka is nyitva maradnak a várótermek a vasútállomásokon, mondta Kavalec Imre, a MÁV szóvivője. A fűtött várótermekben főként az utazók tartózkodhatnak, de most a hajléktalanok is ott tölthetik az éjszakát. Az utasok biztonsága érdekében fokozott ellenőrzéseket tartanak.
A cseh fővárosban fűtött katonai sátrakat állítottak fel a hajléktalanoknak. Prágában az utóbbi napokban mínusz 30 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Közben Franciaországban botrány tört ki az egyik ingyen konyha miatt. A francia Szolidaritás nevű szervezet ugyanis sertéshúst is tartalmazó meleglevest oszt a hajléktalanoknak. Egy francia rasszizmus ellenes csoport szándékos diszkriminációval vádolta meg a szervezetet, mivel a muszlimok és a zsidók nem ehetnek ilyen húst. A rendőrség bezáratta az ingyen konyhát.
Gőzölgő leves a fagyos éjszakában. Ezt kínálja a francia Szolidaritás nevű szervezet néhány aktivistája a Gare de l'Est pályaudvar mellett az átfázott hajléktalanoknak. Azaz csak kínálta. A párizsi rendőrség kénytelen volt bezáratni az ingyen konyhát, mert az egyik rasszizmus ellenes szervezet feljelentette az aktivistákat diszkrimináció miatt. A levest ugyanis sertéshús tette táplálóbbá, tartalmasabbá, amelyet azonban a muzulmánok és a zsidók nem ehetnek.
Egyértelműen diszkriminációról van szó. Levest kínálnak a hajléktalanoknak, de sokan nem ehetnek belőle. A zsidók és muzulmánok megsértenék vallási szabályaikat, ha mégis ennének.
A mozgalom vezetője szerint szándékos provokációról van szó. A francia Szolidaritás csoport ugyanis egy szélső jobboldali bevándorlás ellenes szervezethez kötődik. A Szolidaritás ugyanakkor azt mondja, ők nem kényszerítenek senkit arra, hogy megegye a levest. Akinek nem tetszik, annak joga van elmenni egy másik ingyen konyhára.
Három egyszerű oka van annak, hogy sertéshús van a levesben. Elsősorban energiában, kalóriában gazdag tápláló eledel, ami fontos az utcán élőknek, főleg ilyen hidegben. Másodszor olcsó, ami fontos szempont, hiszen minél olcsóbb, annál többet tudunk adni. Harmadszor a disznóhús leves hagyományos francia étel, ráadásul népszerű az egész országban.
A francia rendőrség most óvatosságból bezáratta az ingyen konyhát, mert mindenképpen meg akarja előzni, hogy kitörjön egy újabb az október végén. Ehhez hasonló zavargás sorozat. Akkor is főleg muzulmán bevándorlók tomboltak a városban.
A legfőbb ügyészhez fordul a Fidesz Magyar Polgári Szövetség a sajtóban is elhíresült Nomentana Kft. Ügyében. A párt szerint ugyanis közhiteles papírok bizonyítják, hogy a Nomentana a jelenlegi miniszterelnök fantom cége volt 1993 és 95 között. A cégbíróság ugyanis nem fogadta el a Kft. Bejegyzését. Szijjártó Péter azt mondta, hétfőn a parlamenti ülésen kérdésekkel fordulnak a legfőbb ügyészhez. Arra kíváncsiak például, hogy jogilag miként lehetséges az, hogy a Nomentana Kft. 2002-ben beépült az Altus RT-be.
Ismét varhatnak a Tolna megyei nagymányokon a csökkent munkaképességű dolgozók, akiket korábban becsaptak és munkájukat nem fizették ki. Egy pécsi cég tovább működtetné az üzemet egyelőre 40 dolgozóval.
15-en már megkezdték a munkát a Varrodában. Pécsi Nándorné 5 éve rokkantnyugdíjas, eddig havi 20 ezer forintból élt.
Nem tudom, hogy itt mennyit kapok, mert mondjuk most ma vagyok először, de biztos, hogy ki fog segíteni minket egy kicsit a bajból.
A Varrodában még legalább 40 embert vesznek fel, várják a volt multivitálosokat is. Ők azok, akiknek a bérét nem fizette ki az előző munkáltató. Nagymányokon január közepén indult újra a munka. A pécsi székhelyű cég Bonyhádon és Sejjén is működtet Varrodát, hosszú távra terveznek.
Jelenleg ez év végéig látjuk előre a megrendeléseinket, de bízunk benne, hogy hosszú távon működőképes lesz az üzem.
A Varrodában csak csökkent munkaképességűeket alkalmaznak, mentő mellényeket készítenek. Ha feltöltik a létszámot, akkor négyszer annyit tudnak gyártani, mint most. Ez pedig biztos megélhetést jelent a dolgozóknak.
A hazai kórházak közül a szombathelyi Markusovszki kórház évente 8-12 szervvel segíti az átültetésre váró betegeket. Az agyhalál beállta és a családtagok beleegyező nyilatkozata után azonnal értesítik az illetékes szervezetet, amelynek munkatársai Szombathelyre utaznak, hogy időben kioperálhassák az életmentő szervet.
A szombathelyi Markusovszki kórház évek óta segíti a szervátültetésekkel foglalkozó szakemberek munkáját. Havonta átlagosan egy szervet ajánlanak fel. A veséket, májakat és szíveket magyar orvoscsoport távolítja el az elhunyt testéből, míg a tüdőért osztrák orvosok érkeznek. Ez a folyamat legtöbb esetben fél napot vesz igénybe.
Magyarországi rendelkezések szerint, ha az elhunyt előzetesen nem rendelkezett arról, hogy a szerveit nem lehet későbbiekben felhasználni, akkor felhasználható, illetve a hozzátartozók úgy nyilatkoznak a halála után, hogy nem járulnak hozzá ahhoz, hogy transzplantációra kerüljön a szerve, akkor nem lehet felhasználni.
Horváth Boldizsár elmondta, legtöbbször a balesetekben elhunytak szerveit tudják felajánlani. A Markusovszky kórháznak még soha nem volt kegyeletsértési pere a hozzátartozókkal, mert ugyanez nem kötelező, de minden esetben írásbeli engedélyt kérnek a családtagoktól. Az orvos kedvező tapasztalatokról számolt be. Példaként említette egy kisgyerek tragikus halálát, amelynek beálltát követően szülei azonnal arra kérték az orvosokat, hogy a szerveivel próbálják meg más gyerekek életét meghosszabbítani.
Már idén kipróbálják az elektronikus TB kártyát 3 nyugat-magyarországi megyében. A rendszert most 4 házi orvos tesztelheti. 2008-tól már az egész országban kötelezően ezeket az okmányokat kell használni.
Az elektronikus társadalombiztosítási kártya bevezetésével hazánk egy Európai Uniós jogszabályhoz alkalmazkodik. A rendszer célja, hogy az orvosi ellátáshoz szükséges kártya tartalmazza a beteg biztosítóval kapcsolatos adatait, azaz kiderüljön, hogy a rendelőt, kórházat felkereső fizeti-e járulékait. Magyarországon jelenleg 2 kártya van forgalomban. Egyikkel a hazai orvosi ellátást tehetjük igénybe, míg a másik az Európai Unió országaira érvényes.
A Győr-Sopron, Zala és Vas megyében nem teljes körű, hanem 3-4 háziorvost érintő lakosság, populáció, tehát mindegy egy olyan 6-8 ezer személy vonatkozásában el lesznek látva ezzel az új kártyával. Az egészségszolgáltatóknak képítjük a kártya azonosítására szolgáló fogadóhelyeket.
Szép Flórián híradónknak elmondta, a rendszer teljes kiépítése után valamennyi kórházban és rendelőintézetben lesz a kártya leolvasására alkalmas berendezés.
Ezentúl bankkártyával is fizethetnek az utasok a jegyért a Volánbusz RT néhány járatán. Az új fizetési lehetőséget egyelőre csak a Budapestről Sopronba induló járatokon vezették be, és mivel még kevesen tudnak róla, egyelőre nem lassítja a felszállást. A Volánbusz szerint, ha a rendszer beválik, akkor a bankkártyás fizetést több vonalon is bevezetnék.
Jogszerűen használta fegyverét az a kommandós, aki tegnap este Vecsés határában 2 lövést adott le egy 22 éves szekszárdi férfire. A fiatalembert azért akarták ellenőrizni, mert a rendőrök úgy tudták, hogy nagy mennyiségű kábítószert szállít. A sofőr a felszólításra nem igazolta magát és elmenekült. Elütött egy intézkedő rendőrt és több járműnek nekihajtott. Ezután az egyik kommandós rálőtt. A férfi meghalt. A kocsi kesztyű tartójában 1 kg kábítószer találtak.
A lőfegyver használat jogosságát a rendőr parancsnok kivizsgálta. A vizsgálat alapján megállapította, hogy a rendőri lőfegyver használatra jogosan és szakszerűen került sor, mert a rendőr életét, testépségét közvetlen támadás fenyegette, illetőleg veszélyeztette.
Szudán helyett a Kongói Demokratikus Köztársaságot választották a következő 12 hónapra az Afrikai Unió elnökének. A fekete kontinens országainak csúcs találkozóját még a szudáni fővárosban tartották, de mivel ott rendszeresen megsértik az emberi jogokat, más elnökjelöltet kellett keresni.
A demokrácia apró győzelmeként könyvelhették el a résztvevők az Afrikai Unió 2 napos csúcs találkozóját. A szudáni fővárosban Kártumban megállapodtak arról, hogy az egyéves uniós elnökségre egyedül jelentkező Szudán helyett végül Kongót bízza meg az 53 afrikai országot összefogó szervezet vezetésével. Kongóban ugyan néhány éve még polgárháború dúlt, de az emberi jogok megsértésével ott kevesebb a gond, mint Szudánban.
Legfontosabb feladatunk a béke, a biztonság és a stabilitás helyreállítása, mert ezek nélkül semmilyen más tervünket nem tudjuk megvalósítani.
A kongói elnök azt ígérte, hogy a következő hónapokban kiemelten foglalkoznak a Darfuri válsággal, a 2 millió szudáni menekült sorsával. Az afrikai csúcs kudarcának számít, hogy nem adják ki Belgiumnak Csád egykor retteget diktátorát. Hiszen Habrének az uralma alatt elkövetett atrocitásokért kellene bíróság elé állnia, de kiadásáról legfeljebb jövőre dönt az Afrikai Unió.
4000 tűzoltó küzd a napok óta tomboló bozott tűzzel Ausztráliában. A lángokat nem tudják megfékezni. Az előrejelzések szerint a következő napokban még viharos szél is nehezíti majd az oltást.
A tűzoltók helikopterekkel, teherautókkal és buldózerekkel próbálják megfékezni a lángokat. Az állandó északi szél miatt a déli oldalon sikerült behatárolniuk a tüzet, de az északi oldalon még nincs az ellenőrzésük alatt. Több ezer ember küzd a lángokkal, munkájukat 10 tűzoltó repülőgép is segíti. Legfőbb feladatuk, hogy az északi oldalon tartsák a tüzet. A lángok 13 ezer hektár bozótost égettek fel 60 kilométer hosszan. A kedvezőtlen időjárás miatt a már égő területek mellett újabb térségekben tört ki a tűz. A szakemberek szerint minden a szél irányán múlik. Az újabb vihar várhatóan kiszámíthatatlan szelet hoz majd, és lehetnek villámok is, amelyek újabb tüzeket gyújthatnak. Rengeteg ház pusztult el a tűzvészben. A halálos áldozatok száma napról napra nő. Ez a férfi anyja házához igyekezett, amikor autója a tűz csapdájába esett, és 12 éves kisfiával együtt bennégett az autóban.
Isten a szeretet címmel első enciklikáját teszi közzé a Vatikánban 16. Benedek pápa. Az Isten szeretetéről és a szeretet különböző értelmezéseiről szóló írást a keresztény egységért meghirdetett ökumenikus imahét zárónapján adták ki. Olasz sajtóbeszámolók szerint a csaknem 50 oldalas dokumentum első része foglalkozik Isten szeretetével, később a nő és a férfi közötti szeretet, végül a felebaráti szeretet gondolatkörét járja körül.
Magyarországi járatokat is érint az olasz vasutasok holnap este kezdődő sztrájkja. Olaszországból nem indítják el a Veneciát, a keleti pályaudvarról induló párja pedig csak Ljubljanáig közlekedik. Pénteken a Goldoni vonatok nem közlekednek. A jegyek árát a MÁV a kezelési költségek levonása nélkül visszatéríti.
A bálokban is vizsgálódhatnak a fogyasztóvédelmi felügyelők. Elsősorban azt nézik, hogy az árért megfelelő mennyiségű és minőségű ellátást kapnak-e a szórakozni vágyók. Az idén eddig még ezzel kapcsolatos panasz nem érkezett hozzájuk, de Szent Gotthárdon közbotrányt okozott egy rendezvényt hirdető plakát.
Főszabály, hogy nem szabad becsapni a vendéget, mondja a fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője. A hatóság elsősorban az idegenforgalmi szezonban ellenőrizte a vendéglátó egységeket, de a mindenki számára nyitott bálokban és rendezvényeken is vizsgálhatja, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű ellátást kapnak-e a mulatni vágyók.
Mindenképpen beszerzési bizonylattal kell rendelkezniük. Hát a szeszes ital kimérésnél ugye azért a vámhivatalnak az engedélye szükséges, és hát az ételek, italok minősége, árfeltüntetése, ezek olyan dolgok, amelyeket a vállalkozónak biztosítani kell.
Az árt körül rendezvényeket nem ellenőrzik, de itt is elvárás, hogy a kitelepülő vállalkozás megfeleljen a vendéglátóipari törvényeknek.
Vendéglátás a Szombathelyi Mese Rendezvényház KHT részéről mindig több éves szerződése van rendezve, tehát egy bérlőnek adjuk ki a vendéglátást.
A felügyelőség munkatársai szerint a bálokban történt esetleges vendéglátói mulasztások bizonyítása rendkívül nehéz az alkalmi jelleg miatt. Utólag is vizsgálhatják például, hogy a zenészek rendelkeztek-e megfelelő előadói engedéllyel, és befizették-e a szükséges szerzői jogdíjakat.
Uniós és kulturális hírek következnek.
Nézzünk egy-egy témát röviden.
Egyszerűsíteni kell az uniós források felhasználásának rendszerét, mondta a Szociális és Esélyegyenlőségi Biztos Budapesten.
Magyar javaslat az Unióban a munkaügyi miniszter monitoring rendszerrel szeretné elérni az uniós munkapiacok megnyitását.
Fotókiállításon mutatkoznak be a modern finn templomépítészet remekei a Budapest galériában. Uniós hírek következnek. Magyarország jó úton halad az Európai Unió fejlesztési forrásainak elosztásában, de még sok a teendő, hogy 2008-ig kifizethessék a magyar pályázóknak a rendelkezésre álló strukturális pénzeket. Ezt az Európai Bizottság Szociális és Esélyegyenlőségi Biztosa mondta budapesti látogatásán.
Vladimir Spidla magyarországi látogatásán az illetékes tárcák vezetőivel az Európai Szociális Alap felhasználásának hatékonyságáról is egyeztetett.
Ezek a gyerekek megdolgoztak azért, hogy az uniós biztos lássa, jó helyre kerül az Európai Szociális Alap pénze. A Ferencvárosi Dzsumbuj tanoda több mint egy éve a kerület szociális projektjeinek zászlóshajója. Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolásoknak tartanak fejlesztő napközit, 75%-ban uniós pénzből.
Az előző pályázati projekt az véget ért 2005. december 31-én, ez az egyéves projekt volt, ez 13 millió forintot kaptunk.
A Dzsumbuj Egyesület idén már 19 millió forint támogatásra számíthat. Forrásakat bőven, hisz például az unió következő 7 éves költségvetési időszakában több mint 3 milliárd eurót lehet szétosztani az Európai Szociális Alapból Magyarországon.
Magyarország jól áll a támogatások megpályázásában, elsősorban az első fázisban, azaz a projektek létrehozásában és a szerződések lekötésében erős. Egyedül a tényleges kifizetésekkel van gond.
Az európai ügyekért felelős miniszter Vladimir Spidlával tartott közös sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a 2006 végéig felhasználható pénzügyi forrásoknak eddig 20%-át fizették ki, de már 90%-át odaítélték. Az uniós biztos szerint a kifizetések csak úgy gyorsíthatóak fel, ha Magyarország egyszerűsíti a források felhasználásának rendszerét. Ez a közeljövő feladata kell, hogy legyen, hiszen az Európai Szociális Alappénze arra van, hogy elköltsék. Így válhat csak igazzá a mondat, amelyet a Dzsumbuj Tanoda ifjú diákjai minden délután a tanterem falán olvashatnak.
Magyarország reméli, hogy Írország, Svédország és Nagy-Britannia mellett a többi uniós állam is megnyitja munkaerőpiacát a magyar munkavállalók előtt. Csizmár Gábor munkaügyi miniszter ezért olyan monitoringrendszer kialakítását javasolja a régi tagállamoknak, amely mindenkinek előnyös lenne.
A magyar javaslat egy úgynevezett monitoringrendszert hozna létre, amely a legális munkaerőáramlást figyeli. Ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy a régi tagállamok lehetővé tennék a magyarok szabad munkavállalását, azonban azokban az iparágakban, ahová túl sok új munkavállaló érkezik, utólag beavatkozhatnának. A munkaügyi miniszter szerint az unióban biztosítani kell a munkaerő szabad áramlását, hiszen az a négy alapvető európai szabadságjog egyike.
A tagállamoknak mérlegelniük kell, hogy ma az Európai Unióban 12-ször többen dolgoznak Európai Unión kívüli tagországból származó munkavállalók, mint a csatlakozó 10 országból. Ha Európa azt mondja, hogy elsődlegességet az Európai Unión belül ad a munkavállalóknak, akkor ezt érvényesíteni kell.
A régi tagállamok április 30-áig döntenek arról, hogy meghosszabbítják-e azt az úgynevezett türelmi időszakot, amíg visszatartják az újonnan csatlakozott országok munkavállalóit. A hosszabbításra a csatlakozási szerződés értelmében joguk van, de Csizmár Gábor optimista. Mint mondta, személyes megbeszélései alapján bízik benne, hogy május 1-től komoly változások történnek az uniós munkaerőpiacon. Többek között Franciaországban, Dániában, Svédországban és Spanyolországban.
Most kulturális hírek következnek. A modern finn templomépítészet remekeit mutatja be a Szabad Sajtóúti Budapest Galéria.
A kiállítás fényképei egyebek mellett magyarázatot adnak az építészeti fény kifejezésre is. A tárlat február 19-éig látogatható.
A fény és a tér összhangja. Így jellemezhető legegyszerűbben a modern finn templomépítészet. A 40-es évektől Finnországban rengeteg templomot építettek. Legtöbbjük pályázati alkotás, így a kor építészetének legjobbát képviselik. A Szakrális Terek című kiállítás 12 épületet mutat be, amelyek különböző évtizedeket, más-más jellegű templom és kápolna épületeket képviselnek, de mindenütt meghatározó a természetközeliség.
Egy beépített területen olyan volt a helyzet, hogy ha arra sziklára a templomot tesznek, kiszakad a környezetéből. És ebből jött a gondolat, hogy be kell vinni a sziklába a templom terét és alakítani. Zseniális megoldásokhoz vezetett.
A Helsinki templom külső jele csupán egy apró kereszt a szikla tetején. Fotósát az épületek, az évszakok és a fények játéka ragadta meg.
Azt hiszem, hogy a templom tervezés és építészet szabad kezet kaphatott Finnországban, ami különleges helyzetet eredményezett. A világ legmodernebb templomaival büszkélkedhetünk. Több mint 200 különböző modern templom található szerte Finnországban, amelyek mind a II. Világháború után épültek.
A templomok jó része evangélikus megrendelésre készült, ami a nagyobb tervezési szabadságra is magyarázatot ad.
A kiállítás végső záró eleme egy ökonomikus templom, ahol már visszatérnek a finnek is arra, hogy ez az európai misztikus térélmény megjelenjen. Tehát itt az igény egy kicsit más, de nagyon nagy hatással voltak a világra. Talán azért, mert a környezetvédelem, a környezetépítés a világon egyre fejlődik, és az építészet és a környezet kapcsolata egyre jobb lesz. Ebbe ők úttörők voltak.
A Budapest galériában Jari Jetszonen fényképein kívül rajzok és makettek is láthatók.
Megtalálta a rendőrség Ausztriában a Saliera műkincset, amelyet 3 évvel ezelőtt loptak el a bécsi Kunsthistorische Múzeumból. Egy férfit őrizetbe vettek. Benvenuto Cellini világhírű alkotását 2003 májusában lopták el. A tettesek az épület felújításához használt állványzaton jutottak be a terembe. A tolvajok tavaly 10 millió eurót követeltek a sótartóért. A 16. századi műkincset közismertsége miatt nem tudták volna értékesíteni, ezért próbálkoztak a zsarolással. Az arany sótartó értékét 50 millió euróra becsülik.
Itthon 18 vállalkozó vehette át a Magyar Kézműves Remek díjat. A pályázatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara írta ki. A szakmai elismerés egyben védjegy is, amely jelzi, hogy a termék jó minőségű népi iparművészeti áru.
Ezek az alkotások már a Magyar Kézműves Remekek közé tartoznak. A 2001 végén alapított díjat az idén már 4. alkalommal vehették át a kézműipar kiválóságai. A népi iparművészeti termékek egyre népszerűbbek a vásárlók körében.
Szeretnének valami egyedit, valami különlegeset. A kézművesség ezt tudja biztosítani, ezt biztosítja már réges-régóta. Viszont hát ilyenkor mindig ott van a kontárnak a kockázata is. Hát ezt próbáljuk azért a magunk szerény eszközeivel kiszűrni.
A mesterek feltüntethetik az árukon a díj logóját, és meghívást kapnak a kamara kiállításaira is.
Nekem ez a szerelmem, tulajdonképpen nekem ez életforma, úgyhogy díj ide, díj oda, akármilyen nehéz megélni belőle, én biztos, hogy ezt fogom csinálni.
A kormányzat elsősorban a mikrohitellel szeretné segíteni a kézműveseket, de vannak más támogatási lehetőségek is.
Talán kiemelném azt, ami aránylag kis összegű, de nagyon fontos a piacra jutás szempontjából, hogy honlap készítését támogatja a költségek 50%-a mértékéig a minisztérium.
A kancellária miniszter elmondta, hogy a következő nemzeti fejlesztési tervben több program is készül a kézműves vállalkozások versenyképességének javítására.
Nem sokára időjárás jelentés következik.
Előtte azonban nézzük kiemelt témáinkat röviden.
Kilencszáz megfigyelő, 13 000 rendőr, 10 év után másodszor tartanak palesztin parlamenti választásokat.
Itthon a hajléktalanok éjszaka is használhatják a pályaudvari várótermeket, közben Franciaországban botrányt okozott a segélyezés.
Egy pécsi cég átvenné azt a nagymányoki varróüzemet, amelynek csökkent munkaképességű dolgozóit a korábbi tulajdonos becsapta.
Közzétették 16. Benedek pápa első enciklikáját, az Isten a szeretet kezdetű dokumentumot.
Vannak olyanok is, akik kifejezetten élvezik a hideget. A szegedi vadaspark hópárducai például még melegnek is érzik a mínusz 14 fokot. De a napsütés kicsalta a szabadba az állatok királyát is. Az állatkertek valamennyi jószágnak tudnak fűtött helyet is biztosítani.
Most nézzük, meddig élvezhetik a hideget. Folytatódik a fagyos hideg idő, napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A hőmérséklet mínusz 4, mínusz 9 fok között, északkeleten mínusz 10 fok körül alakul.
A hírórát sporthírekkel, körzeti híradóval és a Kárpáti krónikával folytatjuk.
Híradó legközelebb délután 4 órakor lesz.
Köszönjük, hogy figyeltek ránk, jó napot kívánok!
Viszontlátásra!
Nagy lesz a feszültség.
Nagy lesz a meglepetés.
Nagy lesz a felhajtás.
Nagy lesz a vita.
És nagy lesz a két műsorvezető.
Nagy György.
És a kislányom Székely Nagy Katalin.
Szerdán este ismét jelentkezik a TV ügyvédje. A parkolási díjnál is van rosszabb, nevezetesen amikor kötelező megvenni a parkolóhelyet, de mégsem lehet odaállni. A mi autónk, a mi ígéretünk. Várom önöket szerve este.
Esténként a nap hősei az estében.
Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
Menjen csak az orra után, és találjon rá az igazi puhaságra. A megújult Ceva Softis papír zsebkendőkre. Ceva. Szakadatlan puhaság.
Nyugi, siker lesz. Imádni fogják.
Szeretnék meglepni valamivel, hogy érezd, mennyivel többet adunk. De úgy tűnik, a tarifákhoz jobban értünk. Ezért inkább csökkentettük a Vitamax City perc díját, hogy mostantól még többet beszélhess. Vodafone. Most élhetsz igazán.
Az 5-ös lottó eheti főnyereménye 505 millió forint, a 6-os lottó főnyereménye 485 millió forint. 505 millió és 485 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Dobjon el mindent! Most autót kell venni. Opel Astra Classic 2 Optima rengeteg extrával. Talán a legjobb ajánlat.